Mária Rádió. Betlehemre várva.
Kivonulás az egyszerűségbe. Barlai Gábor beszélgetését hallhatják Zeliska Orsival, a Péklány Kézműves Pékség alapítójával.
Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Barlai Gábor vagyok. Beszélgető társam a mai adásban Zeliska Orsi, akit a legtöbben úgy ismernek, hogy a Péklány, akinek saját vállalkozása van, és hamarosan el is fogja mondani, hogy honnan indult, és hogyan lett saját vállalkozás, és mivel foglalkozik. Orsi, nagy szeretettel köszöntelek itt a műsorban.
Köszönöm szépen, én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Mesélj kérlek egy kicsit magadról. Hogyan indult a pékség, hogyan sikerült beindítani az üzletet, mivel foglalkoztál előtte, honnan jöttél, mire ide találtál erre a szakmára, erre a hivatásra?
Eredeti szakmám az közgazdász, a Külker főiskolán végeztem, és azelőtt is egy közgazdasági szakközépiskolába jártam Budapesten. Mindig éltanuló voltam, mindig a tanárok kedvence voltam igazából, és egy ilyen családi kijelölt úton haladtam, nekem édesapám ilyen első generációs multicégvezető volt, és a bátyám és az öcsém, illetve én is mind a hárman igazából ezen a vonalon mozogtunk. Én a marketinget választottam ki magamnak, mint szakirány, és ebben is helyezkedtem el. A kenyérsütés úgy jött az életembe, kisbaba várás előtt voltunk, és hát a rendszertelen étkezés, ez a sok stressz, mert mind a ketten multinál dolgoztunk, én középvezető, férjem felsővezető volt, és igazából elég sok egészségügyi problémánk volt. És elkezdtünk otthon kenyeret sütni, és a férjem Csaba meglepett egy házi malommal. Innen indult az egész történetem, mert hogy előtte, hát finoman szólva nem voltam se konyhatündér, nem hogy pék vagy házi pék. És elkezdtem otthon őrölni, és így kerültem kapcsolatba igazából a gabonával, a liszttel, és ezzel az egész csodával, mert igazából 6 éve van meg a kézműves pékségünk, de mai napig megélem, hogy milyen csoda az, hogy mindössze 3 összetevőből, amit a Jóisten adott nekünk, a lisztből, a vízből és a sóból, a saját teremtő erőnk által kenyeret tudunk készíteni. Ugye a kenyér az egy szakrális szimbólum, ezt mindenki tudja, de nekem ez a saját utam is lett igazából, tehát ez egy elhívás volt, és volt egy pont, amikor már ezt a multis marketinges munkámat nagyon szerettem volna lecserélni a kenyérsütésre. Ekkor már a kollégáim is szerettek volna tőlem kenyeret vásárolni. Elindítottam egy blogot, beiratkoztam szakmunkásképzőbe fiúk közé, innen is jön egyébként a nevem, hogy Péklány, mert ugye mindig kérdezték, hogy jó, de hát ha elvégzed ezt a tanfolyamot, akkor mi leszel? És akkor mindig mondtam, hogy Pék, de hát te lány vagy. És akkor így rajtam maradt ez a Péklány, és akkor innen lett a blognak is ez a neve, aztán innen lett ugye a pékségnek is végül is a neve. Akkor még nagyon kevesen voltunk lányok, akik ilyen kis kézműves pékséget lányként indítottak, vezettek, és immáron 6 éve megvan a kézműves pékségünk Balatonfüreden, mert hogy egyébként nem csak a szakmánkat változtattuk meg teljesen a férjemmel, hanem a lakhelyünket is, ott hagytuk a főváros, mert ugye budapesti születésűek vagyunk, és akkor most Balatonfüreden élünk már a kislányunkkal 6 éve.
És emiatt váltottatok, hogy a saját péküzletedet elindíthast? Emiatt költöttetek le Balatonfüredre?
Igen. Hogy miért Balatonfüredre, ez mindig kérdés, valójában nem tudjuk megmondani, ez is valahogy ehhez az egész ilyen misztikus mondakörhöz tartozik, hogy magunk se értjük, hogy hogy lett ez az egész, hogy végül is nekünk se kötődésünk nem volt a Balatonhoz, a tóhoz, pláne nem Füredhez, nem voltak itt barátaink, ismerőseink, és őszintén szólva magának ahhoz, hogy az ember vállalkozó legyen, semmi közünk nem volt. Tehát mi alkalmazottak voltunk, abban nagyon jók, mind a ketten, a férjem kereskedelem és cégvezetés vonalon, én meg ugye marketing, ez a kettő egyébként a mai napig nagyon jól kiegészíti egymást, így házon belül nálunk. De szóval igazából lövésünk se volt az egészhez, és valójában csak bízni tudtunk a fentiekben, hogy majd segítenek nekünk abban, hogy az a pár receptúra, ami otthon működött, egy otthoni sütőn, az majd egy ipari sütőn is működni fog.
Az és ez hol volt ez a fordulópont? Mert ugye nagyon sokan sütnek otthon kenyeret, főleg a Covid óta ez ugye nagy divat lett, és sokan folytatják, páran abba hagyták, de hogy hol jött az a pont, hogy te meg a férjed mondjuk, az egész karrieredet, meg a férjed az egész karrieredet föladod, és csak ezzel akartok foglalkozni. Tehát volt egy ilyen éles pont, hogy na, akkor most 180 fokos fordulat?
Volt egy pont, amikor, ugye mondtam, hogy én ilyen eminens voltam, tehát, hogy én a munkahelyemen is egy ilyen kis, hogy mondjam, minden ilyen vezetőprogramra kijelöltek, és akkor egy idő után a 140%-os teljesítményem az lement 130-ra, aztán 120-ra, végül 110-re, és hát elkezdett számon kérni a főnököm, hát hogy mi van velem, mi történt, mert látja, hogy a gondolataim azok nem ott vannak. És tényleg így volt, hogy ugyanúgy a munkám tényleg 100%-osan el volt végezve, de az a plusz, amitől én mindig különleges voltam, az már igazából nekem a blogírásra ment el. Már azon gondolkodtam, hogy ha hazaérek, akkor hányat fogok forgatni a kenyéren, hogy fogom megvágni, hogy fogom bemetszeni, hány fokon fogom sütni. Uh-huh. Tehát igazából már minden gondolatom e körül forgott, és hát amikor meg kellett mondanom a munkahelyemen, hogy beiratkozok iskolába, és hogy az érinteni fogja a munkaidőmet, mert hogy egy kicsit korábban el szeretnék menni egy héten kétszer, hát azért ott már eléggé húzták a szájukat, és volt egy nap az Andrássy úton, a pesti Barnabásba jártam, szerintem az az ország legjobb végképzője, és ott ilyen felnőtt képzésbe vettem ugye részt, és emlékszem, hogy volt egy óra, amikor kijöttem, és elkezdtem bömbölni, és tényleg csak ott álltam az Andrássy úton a sötétbe, és mondtam, hogy én ezt már nem bírom tovább csinálni a régi életemet, hogy most valaminek történnie kell, hogy ez egyszerűen nem mehet így tovább, mert szétfeszít ez a belső érzés, hogy nekem egyszerűen kenyeret kell készítenem másoknak. Tehát ezzel kell foglalkoznom. És ahogy mi szoktuk, a Csabával nyilván ezt megbeszéltük, és mi minden ilyen nagy váltásunkra áldást szoktunk kérni, úgyhogy elmentünk Csíksomlyóra, nálunk mindig a nagy dolgok ott történnek, ott szoktuk kérni, elmondani, megköszönni, úgyhogy ezzel is elmentünk. És utána elkezdtünk házat keresni, elkezdtük a saját házunkat árulni, tehát onnantól kezdve úgy valahogy úgy éreztük, hogy ez a jó út.
Mennyire volt zökkenőmentes az eleje ennek a történetnek, ennek a váltásnak?
Nagyon sok nehézségünk volt, de annyira eltökéltek voltunk, hogy valójában észre se vettük. Tehát volt egy kinézett üzlethelyiségünk, amit nagyon szerettünk volna kibérelni, megvásárolni, mert igazából az együtt lett volna egy házzal. És az eladó visszalépett, úgyhogy már igazából kezet fogtunk, megállapodtunk, már a munkásokkal mentünk le megnézni a dolgokat, és ott akkor ezt az ingatlant visszamondták. Hát én azt hittem, hogy belehalok, hogy ez lehetetlen, hogy most akkor mégse ez, akkor miért nem támogatják föntről ezt a döntést, akkor miért nem haladunk? És hát azt kell, hogy mondjam, hogy azóta sok ilyen volt, akartunk nagyobb helyre menni, de valahogy mindig úgy rendezték nekünk, hogy amikor keresztbe tettek valaminek, az úgy volt jó. És ugye az ember, amikor ott van egy ilyen helyzetben, akkor főleg, hogy én is, meg a Csaba is, a férjem, ilyen nagyon tetrekész, ilyen cselekvésorientált emberek vagyunk, ha valamit eldöntünk, akkor mint a tank megyünk és csináljuk. És hogyha így valahol így elakadtunk, vagy valahol ugyan nagyon lassan őrültek a malmok, akkor mindig ezen, de hogy miért? És végül kiderült, hogy az az ingatlan nem lett volna jó, az a nagyobb hely, bejött a Covid, aztán bejött a válság. Milyen jó, hogy nem mentünk oda. Szóval utólag valahogy úgy mindig egyengetik az utunkat, csak akkor azokat az adott helyzeteket nem mindig könnyű elfogadni.
És hány év után volt az, hogy már azt mondtátok, hogy egyenesben vagyunk, sinem vagyunk, túl vagyunk a nehezén?
Most az első érzésem az volt, hogy valójában az első naptól kezdve, mert aznap, hogy mi kihúztuk azt, hogy ilyen nagyon szép kis fajtó van az üzlet elején, és attól kezdve, hogy mi azt ott kihúztuk, igazából mi úgy éreztük, hogy sinem vagyunk. Tehát a mai napig így van. Tehát az elmúlt években, ha ilyen tárgyilagosan kéne megfogalmaznom, vagy összegyűjtenem, bődületesen sok nehézségünk van. Tehát kicsit vendéglátás, amit mi csinálunk. Ugye ez a pék szakma, ez amúgy is egy ilyen iszonyatos nehéz éjszakai munka. Tehát senki nem megy péknek, nincsenek szakemberek. Akkor a Covid ideje nagyon nehéz volt. Lecserélődtek a kollégáink, amit igazi kudarcnak élek meg, mert a kezdeti csapatot nem sikerült egészében megtartani. Az energiaárak elszálltak, akkor most nem is fárasztok senkit, EPR, ENTAK, ilyen mindenféle borzalmakat kell riportolnunk, csinálnunk. Tehát egyébként nagyon bonyolultá kezdik tenni a mi egyszerű életünket, hogy itt erről a témáról beszéljünk. De minden nap úgy vagyunk vele, hogy nekünk nincs B-tervünk, nekünk ez a hivatásunk, ez, amit választottunk, meg is adatott, és mi azért nagyon hálásak vagyunk.
És a férjed milyen részt vállal ebben?
Én vezetem magát a pékműhelyt, én vezetem a pékeket, termékfejlesztéseket, én vagyok ugye az arc, én vagyok az Instagramon, én vagyok a Facebookon, én nyilatkozok mindenhol, én egy nagyon ilyen nyitott személyiség vagyok, én csinálom a tanfolyamokat, én írtam könyvet erről, tehát én vagyok igazából ennek az egésznek így az arca, meg a szíve. A Csaba pedig, hát ő is a szíve, de inkább az esze. Mikor hányan vagyunk, 7-8 fős kis csapatot, igazából ő vezeti, ha lehet ezt így mondani, illetve a hatóságok felé ő az, aki eljár. Tehát így a klasszikus férfinői szerepek nálunk megmaradtak, mi azt szeretjük is, tehát a családban a férfi a családfő, ezért nálunk a vállalkozásban a Csaba a főnök ilyen értelemben, de minden másban meg én, tehát így áll össze a mi kis csapatunk.
És amióta leköltöztetek Balatonfüredre, és megnyitottátok a pékséget, miben változott az életetek a budapestihez képest?
Mindenben. Nagyjából mindenben.
Itt arra gondolok, hogy vidék és főváros, multicég és saját kis vállalkozás, tehát hogy így dinamikákra gondolok.
Igen, Balatonfüred, ez egy 4 évszakos balatoni város. Úgy szoktuk mondani, hogy ez egy igazán nagy falu. A kenyér igazából, és a mi kis pékségünk, az egy ilyen hely lett itt a fürediaknak, egy ilyen kis szeretett hely, ahova minden nap betérnek kenyérért, jószóért, itt mindenki elmondhatja az örömét, a bánatát, és egy olyan közösségnek lettünk itt kiemelt szereplői, ami egy nagyon hálás feladat. Tehát ugye ez egy hivatás, vagy szoktam mondani, hogy ez egy szolgálat is, mert ugye a pék az szolgál. Aki minden nap éjszaka föl kell, és kenyeret készít, meg ugye nyilván péksüteményt, meg kalácsot, meg kiflit, de ez egy szolgálat. Tehát ez egy olyan alázatos munka, amit nagyon jó, hogyha ugye nem egy nagy gyárba végeznek el, hanem a helyi lakosság látja, hogy mondjuk reggel a kollégáim vagy én megyek haza fáradtan, és akkor pontosan tudják, hogy mennyi munka, fáradtság, szeretet van ebben a kenyérben. És hát nálunk az az egyik legnagyobb siker, hogy a vásárlóinkat név szerint ismerjük, tudjuk, hogy mi a kedvenc kenyerük, hogy isszák a kávéjukat. Tehát ez biztos egy fővárosban is meg tudna valósulni, de valahogy nem emlékszem, hogy lett volna nekem is olyan étterem, kávézó, ahova bementem volna, akkor az ne egy ilyen tömeghely lett volna. De hogy itt Füredem, ez a kisvárosi, vagy ez a nagyvalusi élet, ez nekünk nagyon jó. A szüleim ott fönnmaradtak Budapesten, meg anyósom is, és még amikor megyünk föl, az a legfurcsább, hogy bemegyünk valahova vásárolni, vagy nézelődni, akkor egy idő után arra jövünk rá, hogy az a furcsa, hogy itt nem köszönnek az emberek. Még nem ismernek meg, meg mi se ismerjük őket, tehát, hogy itt tényleg az, hogy minden autóból int valaki, a közérben előttem, mögöttem ismerősök állnak, tehát egy nagyon jó kis közösség van. És hát persze lassabb az élet, amit mi nagyon szeretünk. Tehát van időnk nordic walkingozni, van időnk kutyázni, kutyaiskolába járni, mind a mellett, hogy nagyon keményen dolgozunk, de így, hogy nem egy multi szervezetben vagyunk egy hatalmas gépezet része, végül is mi alakítottuk ki a napi rendünket, a munkamódszereinket, leegyszerűsítettünk mindent, és így sokkal egészségesebb ez a work-life balanszunk.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy azért a multiknál ez a folyamatos profit növelési kényszer, ez azért rányomja a bélyegét a napi működésre, hogy nálatok hogy van ez, hogy van egy saját ritmusotok, amit ti kialakítotok, és azt mondjátok, hogy ez így jó, és lehet, hogyha kétszer ennyit dolgoznánk, akkor növekedne a bevétel, de nekünk ez így pont jó.
Pontosan így működik, mi nagyon sok felkérést elutasítunk, pontosan amiatt, mert nem akarjuk kiszipolyozni se magunkat, se a kollégáinkat. Tehát nálunk nem minden a pénz. Természetesen szeretünk mi is jól élni, meg szeretünk jó autóval járni, szép környezetben lakni, de ez nem azt jelenti, hogy bármi áron. Tehát mi csak olyan megrendeléseket fogadunk el, amit biztos, hogy mindig határidőre pontosan olyan minőségbe teljesíteni tudunk. Nagyon megtisztelő megkereséseink vannak, de nagyon sok mindent azért nem vállalunk el, mert tudjuk, hogy az már annyira túlfeszítene minket stressz szinten, hogy mi nem azért csináltuk ezt, hogy visszamegyünk ugyanoda, és a kollégáinkat se akarjuk kiszipolyozni. Ugye nálunk nem az van, hogy nyári szezonban dolgozunk együtt egy bizonyos csapattal, és akkor évközben mindenkit elküldünk, vagy egy-kettőt megtartunk, hanem mi 4 évszakon keresztül, ugye az itt elég nagy egyébként befektetés nekünk anyagilag, hogy a kollégákat egész évben ugyanúgy fizessük, nyilván télen azért itt a Balatonnál nincsen szezon, de ugyanazzal a fizetéssel tartjuk őket, ami egy gesztus, ami szerintem egy nagyon fair dolog. Cserébe elvárjuk, hogy nyáron abba a 2 hónapba tegyék oda magukat, velünk együtt, mert ugye nyilván mi is hajtunk, mert csapat vagyunk, egy hajóba nevezünk, egy irányba. Szoktuk mondani, hogy például mi nem versenyzünk senkivel. Tehát az a szemléletünk, hogyha mi elégedettek vagyunk azzal, amit csinálunk, és ránézünk a pultra, ránézünk a kenyerekre, és még mindig, tehát maximalisták vagyunk, de sosem másokhoz képest, hanem a saját képességeinkhez, és a csapatunk képességeihez képest nézzük mindig, hogy akkor ez a mi 100%-unkhoz képest most 110, vagy csak 90.
Van valamiben hiányérzetetek egyébként, vagy pedig ez tényleg annyira ideális, mint ahogy így hangzik az elmondottak alapján?
Tudnék mondani dolgokat, de ezek mind gazdasági dolgok lennék. Most mondhatnám, hogy miért nem alacsonyabbak az adók, miért nem segítenek még többet, de nem ez a lényeg. Tehát amiért mit csináljuk, azt kell, hogy mondjam, hogy folyamatosan nő a vevőszámunk, még ha most a válság alatt a kosárérték az csökken is, de én nagyon hálás vagyok, mert minden nap jönnek, sokan jönnek, külföldről jönnek, hogy olvasták a könyvemet, és akkor én komolyan itt állok a pultba, és lehet velem beszélni, vagy én főzöm a kávét, de ugyanígy az országban rengeteg helyről jönnek minket meglátogatni, és igazából ez egy olyan szívmelengető dolog, hogy ehhez képest hol van az, hogy most megint jelenteni kell egy újabb, nem tudom, riportot a nem tudom melyik felületen. Tehát igazából ezek megoldandó feladatok, el kell végezni, és kész. Tehát, hogy igazából annyi minden van a mérleg másik oldalán, ilyen csupaszív dolog, hogy azok így mindent visznek.
Sokaknak vannak álmaik, hogy mit szeretnének csinálni, mert mivel szeretnének foglalkozni. Mit mondanál azoknak, akik mondjuk gondolkoznak egy hasonló váltáson? Mi az első lépés?
Hogy higgyenek magukban, mert onnantól kezdve, hogyha elhiszik, hogy ők erre képesek, akkor onnantól kezdve nem megy az idő el azzal, tehát nem érünk rá, ez olyan, mint hogy nem érünk rá boldogtalannak lenni, mert holnap lehet, hogy fejünkre esik egy tégla. Nekem az elmúlt években annyian mentek el körülöttünk egyik napról a másikra, hogy valahogy én mindig arra döbbentem rá, hogy nem érek rá holnap elmondani a férjemnek, hogy szeretem, vagy nem érek rá holnap suli után megörelni a kislányomat, nem érek rá holnap örülni annak, hogy most akkor mi a helyzet a pékségben, hanem előrehozott boldogságra és tettekre meg szívcselekedetekre van szükség, mert senki nem tudhatja, hogy meddig él, és én is szoktam ilyeneket hallani, hogy évek óta gondolkozom azon, hogy váltok. Hát minden nap egy elpocsékolt nap akkor, hogyha nem azzal foglalkozik az ember, amit szeret. Mert ugye ahova az energiáit, ahova a szívét mozgósítja, az biztos, hogy egy támogatott dolog lesz. Tehát szorgalommal és szeretettel szerintem ugyanannyit lehet elérni, mint hogyha valakinek valamihez nagyon jó esze, vagy örökölt, vagy... Tehát, hogy igazából a szív meg a szorgalom mindenen átsegít.
Zeliska Orsinak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és szívből örülök tényleg, hogy ilyen jó pozitív példát, egy ilyen jól működő vállalkozást és ilyen nagyon pozitív hozzáállást hallhattunk.
Köszönöm szépen én is a beszélgetést.
Kivonulás az egyszerűségbe. Barlai Gábor beszélgetését hallották Zeliska Orsival, a Pékalány Kézműves Pékség alapítójával.